Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Marga Ferencnek hívnak. Mai vendégem az Oscar-díjas Saul fia, Kossuth-díjas operatőre Erdély Mátyás, aki azóta olyan embereket fényképezett, mint Jakab Juli, Jude Law, mint az angol Jude Law, nem a magyar trap előadó, Kerry Coon, Paul Mescal, Saoirse Ronan, Zac Efron, Lily James, Maura Tierney a Vészhelyzetből, azt gondolom az szuper volt, Jeremy Allen White a Mackóból,
az is szuper volt,
Harris Dickinson a Szomorúság háromszögéből,
az is,
Billy Eilish, volt olyan, Kate Blanchett,
picit,
Kevin Kline,
és öt nem.
Leslie Manville.
Nem, viszont a Holt McCallanit őt is mondjuk, mert ő egy szuper ember.
Igen. Sacha Baron Cohen meg volt?
Igen, de ezek, majd erről gondolom beszélgetünk.
Igen. Na, szia, Matyi.
Hello, Feri.
Utoljára 2016. január 2-án jártál itt a műsorban. Ezt onnan is tudom, hogy adás közben értesültünk róla, hogy meghalt Zsigmond Vilmos, és akkor megnéztem, hogy ő ott január 1-én halt meg. Tehát most nem fogjuk a bölcsőtől kezdeni az életedet, aki szeretné tudni az elejét, az ott meghallgathatja. Ez az Oscar, ez a Saul Oscar díja előtt volt egy 2 hónappal, tehát akkor kezdjük ott szerintem, hogy neked mi maradt meg a legjobban az Oscar estéjéről?
Hú, rég volt. Ez egy elképesztő hullámvasút volt mindannyiunknak szerintem. Ez egy ilyen elképesztő, váratlan és felfoghatatlan utazás. És hát az fantasztikus volt, hogy a László engem ebbe így társaként, vagy nem tudom, utitársként magával vitt. És volt egy pillanat, amikor ugye egyszerre ki kellett menjünk Los Angelesbe, és csak később jöttem rá, hogy azért, mert volt egy ilyen titkos vágy, hogy a Sony próbálta az operatőri munkát is valahogy megpróbálni nomináltatni, ami nem sikerült, de hát nem, de hogy egy azért, hogy nekem ott fontoskodnom kellett a László mellett, tehát ilyen mindenféle interjúkkal, meg mindenféle dolgokkal, de hogy ez volt egy ilyen nagyon furcsa, kicsit ilyen álomszerű pár hét ott, ami ugye aztán az Oscarban csúcsosodott, és aztán még folytatódott a következő évben még a BAFTA-val is, tehát hogy egy ilyen végeláthatatlan őrület volt. És aztán ez így szépen lecsengett és elmúlt, és ez ilyen nagyon jó, hogy így visszakerültünk így a normalitásban.
És te ott hol ültél az Oscaron?
Nagyon-nagyon magasan, nagyon-nagyon hátul, kb. Éppen még lehetett látni a színpadot. De az jó volt bent lenni ott, tehát hogy jó volt, hogy nem tévében kellett lenni, és érdekes volt az egész, mert az egész az olyan, mint egy ilyen tévéshow felvétele különben, tehát hogy volt szerencsém Cannes-ban is lenni, és ez gyökeresen más élmény különben, teljes mértékben. Tehát az Oscar tényleg olyan, mint hogy ülnél egy ilyen tapsoló közönségként a valami show műsorban, és tényleg az arról szól, hogy ott a tévében ezt nézi nem tudom hány millió ember, Cannes-ban pedig tényleg arról szól, hogy az a, nem tudom, 1200-an félnek veszem, hogy miért, mert hogy annyi ember ott van, és akkor ők megnézik ezt a filmet, és ez csak arról szól. És annak van valami intimitása, meg nagyon, nagyon más hangulat.
És amikor kimondták a film címét, akkor meglepődtél? Vagy mert én úgy emlékszem, hogy akkor eléggé így már az volt a levegőben, hogy ez meg fog történni, és már így már gyakorlatilag hónapokkal előtte már így ez ilyen borítékolva volt.
Nem lepődtem meg. Talán megkönnyebbültem, hogy ez így akkor ez így befejeződik ezzel, és ez egy, nyilván egy hatalmas dolog. Nem, tényleg, akkor már eléggé, tehát tudod, vannak ilyen számok, meg vannak ilyen izék, hogy fogadni lehet, meg nem tudom, és akkor már annyira az volt, hogy mindenki a Sault hozta, hogy hívják ezt helyre, tétre, befutóra, vagy nem tudom, hogy hívják ezt elolvasni, de vagy tényleg az volt, hogy eléggé lehetett már sejteni.
És meddig tartott ki ez az eufória?
Nem tudom, nyilván többieknek más, nekem is más. Én az egészet próbáltam egy kicsit távol tartani magamtól. direkt, tehát hogy próbáltam ebben én nem beleélni magamat, hogy akkor ez az új normalitás, mert szerintem ez veszélyes, hanem hogy próbáltam ilyen, hogy igen, ez most történik, ez egy ilyen csodálatos dolog, de hogy azért nem ezek lesznek a hétköznapjaink mostantól kezdve. És szerintem az nagyon fontos, hogy megtörténni valahogy az ember józan eszét, és hogy nem azt gondolni, hogy ja, jó, hát akkor most ez a film Oscart nyert, és akkor ezen túl minden filmem Oscart fog nyerni, nyilván nem. Tehát, hogy ez egy ilyen csúcspontja nyilván az embernek a tudom, idézőjelben karrierjében, és akkor ezt így meg kell ünnepelni, meg kell élni, és aztán szépen el kell tudni engedni, és aztán visszamenni, dolgozni, és csinálni.
És arra emlékszel, hogy utána mi volt az első olyan ilyen bosszúság, ami így nagyon így visszarántotta a valóságban, mert az általában ez szokott lenni, hogy így az ilyen sokáig nem tud az ember a felhőkön járni, mert mindig van valami, ami...
Nem tudom, tehát hogy sosem úgy csinál az ember filmet szerintem, hogy azt várja, hogy ez majd sikeres lesz, vagy sikeres legyen. Tehát a bosszúság szerintem az nem jó szó, a csalódottság az lehet, hogy jobb szó. Ugye közvetlen utána a Sunsetet csináltuk, a Napszeltát, aminek nyilván nem volt, nem is lehetett volna, meg nem is volt olyan fogadtatása, mint a Show-nak. Én ezt nagyon-nagyon fontos és fontos filmnek tartom, és nagyon szeretem. A Nestnél volt egy hasonló érzésem, hogy azt éreztem, hogy ilyen szerencsés csillagzat alatt született, és akkor jött a pandémia, és akkor volt egy ilyen szörnyűséges premier, és aztán egy iszonyatosan elcseszett stratégiára, hogy azt mikor hozták ki és hol, ezért aztán alig látták. Én azt is egy nagyon-nagyon fontos filmnek tartom, és nagyon-nagyon szeretem, és olyan rossz, hogy ezt egy kicsit okosabban, kicsit türelmesebben és átgondoltabban csinálják, akkor az lehet, hogy több emberhez eljut. De hát egy film az nem csak akkor él, amikor megszületett, hanem majd jó esetben újra felfedezhetik.
Én is úgy érzem a Nestnél, magyarul a fészek, amit itthon is bemutattak moziba, ami meglepett akkor.
Igen, a pandémia közepén kell.
De hogy azt éreztem azzal a filmmel kapcsolatban, hogy abban sokkal több lehetett volna, vagy akár még ugyanazokkal a feltételekkel, hiszen akkor is jöttek ki filmek, és azok is el tudtak érni ilyen-olyan sikert, de például szerintem simán jó pár Oscarra is jelölhették volna.
Hát, ugye, volna, igen. Én szerintem is egészen csodálatos színészi alakítások vannak benne, különben mind a négy fontosabb szereplőtől, és nagyon sajnálom, hogy ez nem keltett nagyobb hullámokat. Nyilván nehéz 2020-ban, azt hiszem, akkor jött ki egy olyan filmmel, ami egy ilyen fehér, ilyen magas szociális státuszú családról szól, tehát egy kicsit ilyen, ez így nem éppen akkor, mi ez, a húrjain játszik, vagy nem tudom.
De a Zeitgeistot nem annyira igen, kapta el és, ez a probléma.
És különben nagyon-nagyon sok minden miatt imádom a Sean-t, aki Sean Durkin, aki ezt írta és rendezte, hogy ő nem foglalkozik ezekkel. Tehát, hogy nem, ő vannak ez különben róla szól, amúgy ez az ő története. Tehát nem akar ő megfelelni semmilyen elvárásnak, hanem hogyha lehetőséget kap egy filmre, akkor azzal akar foglalkozni, mivel igazán akar foglalkozni, és aztán befolyásolja a kor aktuális elvárásai, vagy nem tudom.
De annak még pont volt egy ilyen jó premierje Sundance-en, nem? Azon ott voltál?
Ott voltam. Jó premier, hát hogy...
Hát akkor még nem volt pandémia.
Éppen nem, bár az arról később olvastam, hogy pont az a fesztivál volt egy ilyen őrületes nagy gócpont, tehát hogy ott kiderült, utólag így visszavezették, hogy ott ez egy ilyen super spreader party volt, ha jól sejtem. Jó volt, a fogadtatás ott is már ilyen... Nem tudom, tehát hogy ott sem volt az a felhőtlen öröm, hogy na, akkor ez az átment. Pedig nem tudom, ez egy ilyen apa film, szerintem mindenkinek van apja, és szerintem nagyon lehet kapcsolódni. Az, hogy ezt erre hogy reagál a közönség, az én véleményemet nyilván nem fogja megváltoztatni.
A Saul és a Napszálta között volt 3 év, amikor nem forgattál filmet gyakorlatilag, mert szerintem a Sault azt befejeztétek olyan 14-ben, és talán pedig 17-ben forgattad a Napszáltát. Neked milyen volt az időszak?
Csalódásokkal teli, azt hiszem. Nyilván volt egy ilyen elképzelésem, hogy na most, hogy csináltunk egy filmet, ami ekkora hatalmas pozitív visszajelzés tömeget kapott, hogy akkor ez valahogy majd kinyitja a kapukat olyan irányba, hogy olyan filmkészítők és olyan filmekhez esetleg jutatok közelebb, amit vonzónak találok, de ez nem annyira történt meg. Most, hogy ez miért van, ezt nem tudom. Nagyon sok könyvet olvastam, forgatókönyveket, amiknek gyakorlatilag a nagy részére, vagy szinte mindegyikre nemet mondtam, mert nem éreztem olyan fontosnak, vagy nem éreztem akkora kihívásnak, vagy nem éreztem annyira inspirálónak, hogy beletegyek egy mit tudom, negyed évet, vagy harmad évet az életemből. Úgyhogy ez az ilyen várakozással teli volt, és kicsit így fagyott le a mosoly az arcomról, hogy na, akkor most hogy van ez? Ez nem volt jó, tanulságos volt.
És mi volt a tanulsága?
Hogy nem kell várni semmit. Nem lehet elvárni semmit, hanem dolgok történnek, ahogy történnek. És hiába van egy ilyen nagy felhajtás egy film körül, az nem jelenti ezt, hogy akkor ez... És hát különben meg ki tudja, tehát lehet, hogy ez más életében meg tök máshogy történik. Az én életemben ez így történt, és kész, ezt tudomásul kell venni.
De olyanra nem jöttél rá, vagy nem derült ki ebből, hogy ha nem ez kell ahhoz, hogy izgalmas projektekkel kínáljanak meg? Tehát nem az, hogy volt egy film, ami ekkorát durrant, hogy akkor mi kell ahhoz?
Az derült ki, ha már tanulság, hogy pont ami miatt ez ennyire erős ez a film, az lehet, hogy sok embert megriaszt, hogy ez annyira valamilyen, annyira nem követ semmilyen ilyen trendet, annyira nem ilyen könnyen emészthető, hanem pont az ellentéte, hogy ez pont valószínűleg elriaszt embereket. Biztos vannak olyan emberek, olyan nézők, akiknek nagyon fontos, hogy amit látnak, az olyasmi legyen, amit úgy megszoktak, meg úgy tetszik nekik, meg olyan szép színes, meg olyan csili-vili, meg úgy néz ki, mint amit a divatmagazinokban lát. Nem tudom, tehát nyilván kell egy olyan egyszerű fogódzók, vagy csatlakozási pontok, amitől ez így könnyen emészthető velük, és ez meg pont nem ilyen, tehát pont ez volt a lényege, hogy ennek gyökeresen ellene akartam.
De ezt kérdezted valakitől is, mondjuk ezt mondta? Tehát mondjuk kérdezted egy rendezőtől, hogy...
Nem, én az van egy nagyon kedves ismerősöm, aki az ügynököm, az volt az első ügynököm, nagyon rég találkoztunk, és vele próbáltunk, amikor már nagyon elkeseredtem, akkor próbáltam így megérteni, hogy vajon mi történik, és akkor ő próbálta ezt nekem elmagyarázni, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy tök igaza van. Tehát, hogy ez egy nehéz film, és hogy nem ezt keresik, hanem olyat keresnek, ami olyan majd behozza a közönséget, majd össze lehet egy olyan trélert belőle vágni, ami úgy néz ki, mint az összes többi, és akkor az milyen jó.
És ezen hogyan lehet így túltenni magát az embernek? Csak azért, mert ez úgy érzem, hogy ez egy olyan ilyen, egy ilyen sértettséget szülhet az emberben, ami, tehát hogy valahogy az az érzés, hogy így igazságtalanság történt, hogy mint egy, még hogyha ha logikusan belegondolva, persze nincs igazságtalanság, senki nem tartozik neked a világ izgalmas projektekkel, de azért mégis ez úgy benne van az emberben, és talán nehéz.
Nem, semmifajta sértettség, és még csak csalódottság sincs bennem, hanem ez egy tanulás volt, és nem, hogy mondjam, nyilván semmit nem bánok, nyilván semmi nem tudom, tehát hogy aztán megkezdtem megcsináltuk a Nestet, az is egy csomó minden dolgot hozott magával, tehát hogy az ég egyet a világon semmi se keserűség, se nincs rossz érzés, nyilván ez egy nehéz időszak, amin meg kell tudni érteni, ugye nekem az volt a legnehezebb, hogy akkor értsem, vagy akkor itt, ja igen, hát ez nem olyan, ami majd, és ez nem baj. Tehát érted, most máshogy csináltam volna a Sault, mert azt gondolom, hogy jaj, akkor majd annak a trélere, majd, hogyha az ne, szóval nem, tehát ez nyilván.
Nem volt egy olyan dolog, amit megbántál, hogy nem vállaltál el? Tehát nem volt olyan film, hogy feljártak neked, és utána pedig elkészült, és aztán megnézted, és azt, hát ez egész jó lett.
Nem, tehát olyan, volt olyan film, ami iszonyatosan sikeres lett, de egyáltalán nem érzem azt, hogy ezt nekem kellett volna csinálni. Tehát, hogy az szerintem úgy jó, ahogy van, és...
Az melyik volt?
A Call Me By Your Name. Az, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szép film. Én nekem nem, tehát én ezt elolvastam, nagyon sokat gondolkoztam rá, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy ezt nekem kell csinálnom. És továbbra is azt gondolom, hogy ez úgy jó, ahogy van. Tehát ez tulajdonképpen mindenkinek mindenkinek így a jobb.
Látom, hogy a Timothée Chalamet nyilatkozta egyszer, hogy azt mondta, hogy a kedvenc filmje, tehát a kedvenc filmje a James White.
Az nagyon kedves tőle. Nagyon-nagyon kedves tőle, hogy ezt így gondolja. Örülök. Ez egy szép film.
Volt olyan, amire próbálkoztál, és nem jött össze? Vagy egyetem egy operatőnél van ilyen, hogy próbálkozás, hogy így felkérnek arra, hogy pitcheljél ötleteket, és utána eldöntik, hogy téged válaszolnak-e, vagy nem?
Ez egy ilyen fura folyamat, kicsit ilyen castinghoz hasonló, vagy nagyon. Mert ez az egész dolog ugye arról szól, hogy a kommunikáció működik-e. Tehát, hogyha találkozok egy rendezővel egy filmmel kapcsolatban, akkor az sosem igazán konkrétumokról szól, legalábbis az első körben, hanem mindig egy ilyen tánc, hogy így megismerjük egymást, hogyha ő mond valamit, akkor én arra mit tudok, és hogy tudok reagálni, és hogy kicsit így, hogy ez erről szól, hogy ezeket a kommunikációs csatornákat így megalapozni, és hogyha az működik, és értjük egymás nyelvét, és mondjuk a referenciáik azok nem teljesen másonnal jönnek, és hogyha ő mond valamit, akkor az jól működik. De a kérdésedre meg a válasz, hogy volt egy olyan könyv, amikor már ebben az időintervallumban érkezett, ez a Blond volt, ami viszont fantasztikusan jó volt. Megnézve a filmet, megint azt tudom mondani, hogy nem bánom, hogy nem én csináltam. Tehát, hogy a film, én nagyon-nagyon mást olvastam abból a könyvből, mint ami ez a film lett. Tehát, hogy majdnem azt mondom, hogy gyökeresen mást. Egy iszonyatosan erős könyv volt, de ez, amivé vált a film, az nekem nagyon nem oké. Tehát én azt sajnos nagyon-nagyon nem szerettem, ami lett ebből. Minden tehetségét és a Chase Irvin, aki egy fantasztikus operatőr, az összes zseniális munkát végzett, nagyon nem az én világom. Én nagyon nem ezt képzeltem erről a filmről.
Kérdeztem ezt, hogy így megbántad, de különben hogy működik az irítség egy operatőr esetében? Tehát, hogyha látsz valamit, ami, tehát akkor vagy irígy, hogyha olyat látsz, ami szerinted nem jó, és hogy te hogyan csináltad volna, vagy akkor vagy irígy, amikor olyat látsz, ami nagyon jó, vagy nem vagy irígy?
Nem tudom, hogy az irítség az egy, nem tudom, hogy az írja a legjobban ezt a dolgot le. Csomószor van olyan, tehát például, hogyha visszautalok a Call Me by Your Name-re, hogy nyilván azt, ha ezt mondjuk véletlenül én fényképeztem valamire, különben simán lehet, hogy nem történt volna meg, én azt megkaptam, hogy olvassam el, mondtam, hogy aha, köszönöm, és én nyilván megkaptam még egy csomó más percet, nem az volt, hogy na, én föl vagyok kérve, tehát azért ezt tisztázzuk. Tök más film lett volna, és simán lehet, hogy nem lesz olyan jó film, simán lehet, hogy ez nem most nem akarom túl dimenziálni egy operatőr, hogy mit ad hozzá egy filmhez, de hogy simán lehet, hogy ott mit tudom én, rohadtul nem értjük meg egymást a rendezővel, ott feszkók vannak, és akkor ott az egész ott olyan ugye, tehát hogy bármi lehetett volna, tehát hogy ez nem... Nem, ez nem, azt mondom, most irigy vagyok, vagy nem irigy vagyok, ez nem, szerintem ez nem kérdés. Vannak olyan filmek, amik őrületesen gyönyörűek, és akkor nyilván azt gondolod, hogy de jó, hogy ez itt sikerült, de kár, hogy nem te voltál az, aki, de közömeket nem lehetek más. Tehát én az vagyok, aki vagyok, én azt sem, hogy csinálok, ha azt én csináltam, akkor lehet, ez nem olyan lett volna, tehát hogy... Ez nem irítség, hanem van, amikor így lepadlózol, hogy ez fantasztikus, és azt gondolod, hogy de jó lenne, ha neked is lenne egy másik hasonló sikered, vagy mit tudom én. De hogy hogy mondjuk én azt kívánnám, hogy ne az operatőr csinálta volna azt az adott filmet, hanem én, akkor ez egy másik film lett volna, tehát az egész...
Nem lehet irigykedni.
Ez így, mind. Igen, tehát logikailag valahogy ez így felborul az egész.
És hogy gondolsz erre, amit mondtál, hogy néha egy ilyen vibe szinten dől el, hogy kikap meg egy munkát, tehát hogy milyen a kémia a rendezővel. Erre úgy gondolsz, hogy ez is egy olyan dolog, amit így lehet fejleszteni, így a kommunikációdat, vagy pedig azt gondolod, hogy vagyok, amilyen vagyok, és akkor így kellek, akkor kellek.
Biztos, hogy lehet fejleszteni a kommunikációt. Én viccesen szoktam egy kicsit így ellene menni ennek, tehát pont így a... Mert olyan könnyű egy ilyen beszélgetésben úgy előadni, hogy te mennyire nyitott és izé vagy, és aztán a forgatáson kiderül, hogy az összes probléma, és akkor hirtelen ott szembesülsz egy ilyen, nem tudom, aknamezővel. szerintem tök jó már ezeknél az első beszélgetéseknél is megfogalmazni kérdéseket, és akár a kételyeket, és akkor azon együtt elkezdeni gondolkodni. Ez nyilván nem ez az angol száz típusú diplomácia, ez kicsit egy ilyen kelet-európai, berúgjuk az ajtót, ezt meg kell találni egy ilyen arany középutat, de szerintem az őszintesség és a nyíltság szerintem az annyira alapvető, mert nagyon hamar, tehát a diplomáciai körök után annyira hamar ott találod magadat, hogy na jó, és akkor itt a harmadik jelentben ez teljesen hülyeség, és akkor kezdjünk el erről beszélgetni, hogy miért van ez, és akkor hogy lehetne ezt megváltoztatni, és akkor az nyilván egy tök másfajta viszonyt igényel.
Tehát te mindig így viselkedsz, mert a Nemes Jeles László már többször beszélt arról, hogy te nem egy végrehajtó ember vagy, hanem egy igazi alkotótárs, és sokat kérdezel, és megvan véleményed mindenről, és akarod tudni, hogy az miért van úgy. Tehát mondjuk egy angol száz filmnél is így viselkedsz?
Hát figyelj, a Lászlóval nagyon sok mindent megengedhetem magamra, amit másra nem. És hát ez egy nyilván amiatt van, hogy nekünk egy nagyon hosszú és nagyon, hogy mondjam, nagyon intenzív közös történelmünk van együtt. És hát nagyon, nagyon sokat köszönhetünk egymásnak nyilván szerintem. Tehát, hogy állatira szépen és hát konfliktusokkal teli, de nagyon hasznos volt ez az út szerintem, és hát remélem, hogy ez folytatódik is majd. De hát nyilván ez a fajta bizalom, amivel ő felém, hogy mondjam, amit megenged magának felém nézve, nem tudom, hogy tekerjem ezt a mondatot, azt nagyon ki kell érdemelni. Ahogy én a Lászlóval dolgozok, az mással azért az így első filmnél nyilván nem így történne.
Uh-huh. És miért nem akarsz rendezni?
Eszembe sincs.
Melyik része nem tetszik?
Nem az, hogy nem tetszik, hát pontosan tudom, hogy én erre alkalmatlan vagyok. És rengeteg olyan példa is van, hogy operatőrök rendeznek, és akkor az nem szokott általában jól elsülni, de aztán persze vannak kivételek.
Igen, tényleg van. Most eszembe jutott erről, aki a Christopher Nolan operatőre volt.
Feister.
Igen, és utána rendezett egyet, és utána meg, mintha ő eltűnt volna. Tehát utána már operatőrként se dolgozott, és utána gondolom így belement egy ilyen végtelen fejleszgetésbe.
Na tessék, hát ez például egy kiváló példa erre. Nem, mintha Wally Feisterhez merném hasonlítani magam, de hát ő egy zseniális operatőr volt, egy fantasztikus kollaboráció volt a Nolannál, és akkor ezt ő úgy érezte, hogy ez kicsit ilyen hübrisz szerintem, hogy akkor ő ezt tudja, és hát nem.
És mit szólsz a másik két Hollywoodban dolgozó magyar operatőrnek az útjához, a Rév Marci és a Pados Gyula?
Fantasztikus, és inspiráló, és így, nem tudom, viccesen. Ők az új Zsigmond Vilmos és Kovács László, tehát hogy ez, szerintem ez egy szuper dolog, és csak büszkeség, hogy ilyen megint lehet, és drukkolás, és pozitív vibe-ok küldése.
Milyen lelkiállapotban voltál, amikor a napszáltát elkezdjétek forgatni végül?
Hát ez ott egy nagy súly volt a vállunkon szerintem, de hát főleg nyilván a Lászlónak. Ez egy ilyen iszonyatosan nehéz helyzet, hogy van egy ekkora film, mint a Saul, egy ennyire sikeres film, mint a Saul, és akkor gyorsan ott ez úgy minden szem rátszegeződik, és akkor ezt meg kéne tudni ismételni, amit nyilván nem lehet megismételni. Az én vállamon, hát nem tudom, nyilván, tehát hogy az, hogy a László, vagy hogy az adott rendező milyen állapotban van, azért az nagyon befolyásolja, hogy készül egy film. Különben ez minden filmnél így van. Tehát, hogy a rendező milyenben van, az így az utolsó stábtagig leér. Ha a rendező jól van, akkor az utolsó stábtag is jól van, de hogyha a rendező nagyon nincs jól, akkor az ott nagyon kellemetlen különben.
És ott milyenben volt a László?
Szerintem nem volt rosszba egyáltalán. Ott egy ilyen, szerintem így az volt így a vágyunk, hogy tényleg kihozni mindenből a maximumot. A díszlet, kellék, ruha, kamera, tehát hogy ott mindenből kicsit így megpróbálni megmutatni, hogy na, mi is az, amit a magyar filmipar akkor tud, és így tényleg megnézni, hogy akkor hol vannak a határai ennek. és hát ez egy nagyon ambiciózus vállalás, és hát ez nyilván sok feszültséggel is jár, de lehet, hogy így utólag szépülnek meg az emlékek. Nekem nem volt egy rossz érzés. Nyilván folyamatosan bennünk volt ez, hogy akkor még nagyobb, még hosszabb, még több, még. Tehát, hogy ez volt egy ilyen, és hát nem tudom, hogy ezt is megkérdeznél egy, nem tudom, világosító kollégámat, vagy egy, de nem tudom, hogy ők hogy emlékeznek erre.
És ami a terjészedet illeti, emlékszem, hogy ott az volt eleinte, még mielőtt elkezdtek forgatni, hogy ez ilyen nagyon széles vásznú lesz, tehát ilyen cinemaszkóp lesz, meg hogy ilyen, hogy nem kézikamera lesz, hanem sínen lesz a kamera, tehát egy egészen másmilyen képi világ lett elképzelve, és tudom meg valamiért úgy döntöttetek egy ponton, hogy akkor mégis inkább a Saulhoz egy közelebbi.
Ez egy nagyon érdekes sztori, különben, legalábbis nekem érdekes volt végig csinálnom, mert igen, tehát kimondtuk azt, hogy jó, akkor most próbálkozunk valami nagyon mással, tehát pont, amit te is elmondtál, hogy teljesen más képformátum, különben ezek az optikák, amiről beszéltél, hogy ez a széles vásznú, amit a széles vásznú optikák hoznak, az egy nagyon más térkezelés, és egy nagyon más snitterést igényel, ami nagyon nem illik a Lászlóhoz. Vagy legalábbis amit akkor a napszeltához gondolt, az nem az alkalmatlanok ezek az optikák. Tehát a napszeltánál is megfogalmazódott az, hogy a kamera fizikailag nagyon közel van a szereplőhöz, de ezekhez az optikákkal eleve nem nagyon tudsz közel menni. És teljesen más, hogy látja a teret, ezért egyszerűen nem is áll neki jól. Ez a technológia egy másfajta fogalmazásmódot igényel, és elméletben ugye ezt kimondtuk, hogy mi ezt szeretnénk, de amikor elkezdtünk tesztelni, akkor nagyon hamar kiderült, hogy egyszerűen a László nem ezt igényli. Tehát ott volt egy nagyon vicces dolog, hogy jó, akkor csináltunk egy ilyen jelzésszerű díszletet három szereplővel, kivittünk egy kamerát ezekkel a széles vásznú optikákkal, anamorf optikákkal, és elkezdtünk fölsnittelni egy jelenetet, és csináltunk egy tágat, ami működik, és aztán azt mondta, hogy jó, a következő snittből azt szeretné, hogy, és akkor megmutatta, hogy itt legyen a kamera, és akkor ahogy az egyik szereplő bejön, és akkor a Julin átfordulunk, és akkor ott visszanézünk, és akkor ezt egy fártra. És akkor mondtam, hogy jó, akkor ide letesszük a fártot, de akkor nem tudunk olyan közel lenni, mert effektív a sintől, meg a kamerától nem tudott lenni a kamera, ha szeretnéd. Jó, akkor ne fárt, akkor itt statívra tegyük rá. Jó, de hogyha itt vagyok, és csak statívon vagyok, akkor hogyha itt átfordulok, akkor nincs meg az ansnit, amit szeretnél. És akkor mondtam, hogy jó, László, várj egy picit, és add ide, és akkor föltettem a gépet a vállamra, és akkor mondtam, hogy nézd meg ezt a monitoron, hogy itt vagyunk, akkor ez az, amit szeretnél. Igen. És akkor ránéztem, és akkor László, ezt tudod, mit jelent, ugye? Hát, igen. És hát kvázi akkor dölt el, hogy ami az ő fejében volt, vagy van, hogy azt tényleg egyszerűen vissza kell másznunk abba, amit a Saulnál kikísérleteztünk, mert hogy ez megint egy olyan történet volt, ami megint egy iszonyatosan szubjektív történet, megint nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ez kinek a szemszögéből meséljük el, megint iszonyatosan fontos volt az, hogy ez egy labirintus, sőt, igazából vagy hasonlóan, de közben meg nagyon más, hogy labirintus, mint a Saul volt.
És te most hogy gondolsz erre a fajta kifejezés módra, tehát ez amit utána elneveztek saulozásnak, és hogyha magyar filmbe egy ilyen kézikamerával követnek egy karaktert, akkor az tehát még a Larry-ben nagyon sok saulozás volt. Uh-huh. Hogy te érzel olyat, hogy te most már inkább nem szeretnéd azt?
Lehet, hogy én inkább nem szeretném azt, de hogyha van egy film, ami ezt igényli, akkor kénytelen leszek. Nyilván, tehát azért nem fog más csinálni egy elképzelt filmnél, mert én ezt már csináltam. Ha az a film, vagy az a jelenet azt igényli, akkor vállamra fogom tenni a kamerát, és megyek a tarkója után az adott karakternek.
Azóta nem volt, ami ezt igényelte volna?
Szerintem a Nestben is van egy pici, talán ott jövünk, megyünk, kevésbé úgy, mint a Saulban. Ez egy különben, ezt nem a Saulban találtuk mi ki, tehát azért ez egy létező eszköz, tehát ahogy van fárt kocsi, úgy van kézikamera, és ahogy...
Igen, csak valahogy ott annyira markáns volt, hogy előtte valószínűleg erre azt mondták volna, hogy ez ilyen dárdenezés.
Aha, így van.
És ti felülírtátok a dárdeneket.
Hát az, hogyha ez így van, akkor az meg vagyok tisztelve.
Amikor azt láttad, hogy a trónok harca forgatókönyvbe így meg van említve ez a dolog, akkor mit gondoltál?
Ez nagyon szuper, örülök, hogy a trónok harca készítő is láttak a Sault. Ez nyilván jó, persze. Most nem azt mondom, hogy én is inspirálódok a trónok harcából, de hogy akár inspirálódhatnék is a trónok harcából, és a trónok harca alkotója meg tök jól is inspirálódtak a Sault-ból.
A Napszálta alkotói közül sokan eléggé rosszul élték meg azt, hogy az a film az nem futott olyan kört, meg nem hozta azokat az örömöket, mint előtte a Saul, hogy neked ez a része, ez hogyan jött?
Nem szabad elvárásokat támasztani egy film felé. A filmkészítőként, tehát hogy csinálsz egy filmet, soha nem merülhet az föl, hogy fú, na majd ez kámba, majd ez, na ezt a snittet, most beteszem oda a lámpát, na majd ezt, ezt majd nagyon fogják csipázni. Ez egy hülyeség, hát így nyilván nem csinálsz filmet.
Pedig ezt is szokták csinálni, ez pont olyan dolog, amit ilyen, ezt már hallottam, hogy ilyen magyar film, hogy na most ezt a kánniaknak nyomatjuk.
Hát akkor azt szerintem baj, mert nincsenek receptek, ha te lennének receptek, akkor ezeket a recepteket lehetne követni, és akkor tudnád, hogy ezt a filmet be fogják választani kámba, amit nem. Tehát, hogy ez ilyen nincs. Nincsenek elvárásaim, és hát szerintem, hogyha az ember hideg fejjel tud egy picit gondolkodni, akkor pontosan lehet tudni, hogy egy Saul után, egy következő, tehát a Saul sikere után egy következő film annak a matematikai esélye, hogy az hasonló sikereket érjen el, szerintem az a nullához konvergál. Tehát, hogy egyszerűen ez hülyeség. Nem, az tök szuper, hogy megcsináltuk ezt a filmet. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet. Nyilván a hibáival, vagy a pont, nem tudom. Tehát én azért sok kritikai dolgot meg tudok azzal fogalmazni, de egy nagyon-nagyon fontos filmnek tartom, egy nagyon-nagyon fontos filmemnek tartom, és nagyon fontos, hogy ez elkészült, és elkészülhetett, és semmi, hogy mondjam, nincs olyan bennem, hogy na hát ez miért nem nyert Oscart? Ez nyilván nem volt benne a pakliban. Ebben az egész történetben az a döbbenetes, hogy a Saul az a Lászlónak az első filmje. Tehát, hogy ez aztán meg aztán pláne elképesztő, vagy teljesen őrület, hogy az első játékfilmed gyakorlatilag mindent megnyer. Tehát, hogy ez szerintem talán a Lászlónak a legnehezebb, hogy akkor hogy tudok majd a jövőben közelébe érni ennek. És nyilván különben szerintem ez a fontos neki is, meg nekem is, de nyilván nem akarok az ő nevében beszélni, de hogy ezt elengedni. Tehát, hogy nem kell ennek megfelelni, mert nem lehet ennek megfelelni. Ez olyan, mint hogyha megvennéd életed első lottószelvényét, és kihúznák a lottó ötöst, és nyernél nem tudom mennyit, 5 milliárd forintot, és akkor ott állsz 5 milliárd forinttal, és akkor következő héten is elmész a lottózóba, és megint veszel egy lottószelvényt, és akkor ja, ez csak 320 forintot nyert. Hát nyilván. Tehát, hogy kicsit nekem ehhez hasonló. Tehát, hogy nem lehet is felesleges ezt hajszoljuk, vagy hajszoljam, vagy nem tudom mi. Nem, csinálni kell a dolgunkat, és a lehetőségünkhez és a tehetségünkhez képest, és hogyha az majd sikeres lesz, akkor sikeres lesz, ha nem lesz sikeres, akkor nem lesz sikeres. Pont.
Mondod, hogy nem válogatták be Cannes-ba a Napszáltát, és aztán végül Velencében mutatták be, de te nem tudtál ott lenni a premiéren, mert akkor már forgattad a Nestet Angliában. Az egy ilyen jó érzés volt neked, már nem az, hogy nem tudsz ott lenni, hanem hogy most így elindul egy ilyen másik vonal, mert hogy addig tényleg a Saul volt, aztán mondtad, hogy voltak ezek a csalódások, hogy nem jöttek izgalmas projektek, és aztán volt a Napszálta, és akkor ott meg a NESZ pedig egy ilyen következő út.
Igen, nagyon-nagyon fontos volt nekem a NESZ, és pont ezért is, hogy a következő lépés, vagy egy más irány, vagy egy újabb, nem tudom, kinyílik egy kicsit, egy új lehetőségek, és Hát a Lászlón kívül a Sonnal való munka, ami az elmúlt pár évben a legfontosabb. Nagyon, nagyon azt érzem, hogy így megtaláltuk a hangot. Ami tök érdekes, mert annyira más, ahonnan jövünk, hogy ennél másabb nagyon nem is lehetne. És mi mégis van egy közös érzékenység, vagy egy közös nyelv, vagy nem tudom mi, ami lehetővé teszi azt, hogy ennyire jól tudjunk együtt dolgozni.
Az a film a 80-as években játszódik, és nem ezt a Stranger Things-es irányt váltottátok a 80-as évek bemutatására, és így belenéztem újra, és így az jutott eszembe róla, hogy ez ahhoz van inkább közel, ahogy mondjuk én emlékszem a 80-as évekre. Tehát, hogy, és akkor az lehet, hogy az ahhoz van közel, amilyenek voltak a 80-as évek tényleg, de hogy előtte mit beszéltetek erről, hogy mit szeretnétek itt megragadni?
Nagyon érdekes, Feri, hogy mennyire fején találod a szöget mindig. De visszamennék egyel, és hogy a Stranger Things az ugye fölépített egy ilyen 80-as évek nosztalgiát, egy ilyen retro nosztalgiát, és ennek egy ilyen stilizált, kicsit eltúlzott, megint csak nagyon könnyen emészthető, ilyen trendi, hogy lesz trendi megint a 80-as évek. És hogy ez egy olyan, tehát hogy ez az alkotói igény, ez iszonyatosan távol áll tőlem. Hogy ez a trendiskedés, ez engem halálosan idegesít, mert azt érzem, hogy iszonyatosan rosszul öregszik. Tehát szerintem a Stranger Things-et megnézzük jövőre, akkor azt mondom, hogy jaj, hagyjál már. Az ilyen izzadságszagú, jaj, hogy akkor mit lehetett kitekerni a nyolc. És hogy ezzel nekem nagyon-nagyon bajom van. És hogy a kérdésedre válaszoljak, ugye ez volt a kérdés, amiről a Sonról beszéltünk, hogy tulajdonképpen az egész előkészítés alatt a Sonnal nem annyira szoktunk. Tehát mondjuk a Lászlóval ellentétben a Sonnal az előkészítés az gyökeresen más. Megkapom a könyvet, elolvasom, és akkor nem szoktunk bele menni, hogyha bármi megjegyzése van, azt beszélgetünk egy kört, kettőt, de hogy nincs ez a mély analízis, és az egész előkészítésben egyedül ez az egy kérdés. Gyakorlatilag ez az egy kérdésem volt felé, pontosan, amit te most föltettél, hogy mennyire akarjuk majd a 80-es éveket a képben megjeleníteni. És akkor és én gondoltam erről valamit, ami aztán jelett is, hogy, és hogy annyit mondatosan, hogy nem kell ezt erőltessük, mert a ruhák és a helyszínek és a smink és a haj és a kellékek, azok mind fogják ezt hordozni. Amúgy egy filmre forgattunk, tehát nem nosztalgikus szerintem a filmre forgatás, félre ne érts, de hogy annak van egy ilyen iszonyatosan erős, hogy így összemasszíroz mindent olyan szépen, hogy van egy egységessége a képnek, ami a digitálisnál szerintem nagyon sokszor probléma, hogy úgy minden olyan nyekereg, és úgy mindegy. De hogy ettől attól, hogy a Jude Law felvette azt a 80-es évek szabású öltönyt, és betettük a kamerára, csináltunk vele ez a teszt, volt egy ilyen smink és ruhateszt, és előhívtuk, megnéztük a vásznon, és így azt mondtuk a Sonnal, hogy ez így jó, ahogy van. Tehát, hogy egyáltalán nem kell ezt most még nekünk tekergetni, hogy akkor ez ilyen 80-as évekes, vagy Stranger Things-es, vagy nem tudom, milyenes legyen, hanem, hogy ez így jó, ahogy van. Azáltal, hogy nem tekerünk erre rá, hogy nem nosztalgiázunk, hogy nem stilizálunk, hanem úgy kezeljük, mintha ez egy hétköznapi dolog lenne, ettől válik időtlenné, és ettől tudsz hozzá kapcsolódni, mert nem tudom, mert szerintem ez az ilyen hamis nosztalgia, ez egy hamis nosztalgia, tehát hogy ez nem igaz, ez, és hogyha nem igaz, akkor az egy ilyen furcsa elidegenítést okoz szerintem benned. És egy Stranger Things-nek különben tök jól áll, mert az egy totál stilizált világ, de a Nest az meg egy nem tudom, ez hülyeségünk vannak, de kvázi így valóságot akar megmutatni, vagy egy valósághoz közelebbi világot akar megteremteni, ez a szándék. És akkor attól, hogy ez egy ilyen letisztultabb dolog, és egy eszköztelenebb dolog, és egy tisztább dolog, és talán egy időt állóbb dolog, ettől szerintem amúgy meg egy sokkal erősebb is.
A női főszereplő a filmben, a Carrie Coon mondott egy tökéletes dolgot arról, hogy milyen ilyen telepatikus kapcsolat alakult ki mind közted és közte, meg a rendező is, szóval úgy ugye egymás között ilyen szó nélkül is megértettetek egymást, és így mondta, hogy így mondtad neki, hogy Kerry, és akkor ő megmondta, hogy igen, és akkor nem mondtál semmit, és ő értette, hogy mit akarsz tőle.
Igen, ez valóban így volt, és iszonyatosan kedves a Kerrytől, hogy ezt így felemlegette, mert én is olvastam ezt az interjút, különben azt hiszem több helyen is mondta. Igen, tehát hogy az van, hogy úgy, tehát hogy a Sean-nal nem, nincs nitlista, meg nincs storyboard, aztán egyáltalán nincs. Az van, hogy van egy jelenet, van egy tér, a Sean elmondja, hogy ez a jelenet itt játszódik, és azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy ez, hogy mit csináltok. És akkor beállunk, vagy beállok a Sean mellé, és nézzük valahonnan ezt a jelentet, és lehet, hogy aztán át Sean fordálok egy másik sorokba, és akkor onnan kezdem el nézni. De hogy itt tényleg nem nagyon kell arról beszélni, hogy ez akkor hogy fog működni a kamerának, hanem akkor azt tudjuk, hogy oké, akkor ez annyit fog igényelni, hogy egy picit el kell mozduljunk innen oda, vagy onnan ide, vagy nem kell elmozdulni, vagy ez egy varió, vagy nem, vagy ad abszurdum, ez egy kézből kell fölvegyük, mert ez nagyon fontos, hogy ennek a dinamikája az meglegyen, és kb. Ennyi, amit beszélgetünk, hogy itt mozgunk, vagy nem, és ha mozgunk, akkor mi? Tehát ugye annyira kevés olyan dolog van, ami tehát egy lecsupaszítottuk az eszköztárat, és akkor mindig nagyon egyszerűen meg tudjuk találni azt az eszközt ebből a lecsupaszított kelléktárból, ami az adott jelenethez működni fog. És ez lesz a nyelve a filmnek, ez a lecsupaszított eszköztár által elmesélhető dolog, és ez iszonyatosan jó, és iszonyatosan hatásos, és hogyha ezt megérti egy ponton, mert ezek nagyon okos emberek, ugye megértik, hogy mi hogy mahinálunk a Sean-nal, és akkor a Kerry is pontosan tudta, hogy ja, értem, akkor ti ott lesztek, akkor majd én ide jövök, vagy oda, ott maradok, vagy nem tudom. Tehát, hogy abszolút, abszolút leveszik. És ezért aztán nem is kell nagyon erről beszélgetni, hogy nem kell nekem elmegyelni, hogy Kerry az van, hogy akkor ide kéne, meg így kéne, meg úgy kéne, nem. Ja, látja, hogy akkor nem épül sín, meg nem, hanem ott, aha, jó, akkor tudja, hogy akkor ő ott marad, érti, hogy merre lát a kamera, és minden megtörténik magától.
És az, hogy te mennyit beszélsz a színészekkel, vagy hogy mit beszélsz a színészekkel, az úgy változott az évek során? Mert hogy nyilván azért alapból a rendező beszél a színésszel, de el tudom képzelni, hogy azért néha neked is kell.
Hát én azt tanultam, hogy nem beszélünk a színészhez, mert...
Csak mondod a nevét, és akkor ránézel.
És csak nagyon határozottan ránézem. Ez különben rendezőfüggő is, meg sok mindentől függ. Én azért próbálom ezt tiszteletben tartani. Tehát én nem fogom instruálni egy színész nyilván soha. De mondjuk, hogyha van egy ötlet, egy képi ötlet, amit a rendezővel kitaláltunk, hogy akkor hú, ez milyen jó lenne, mondjuk ez egy sziluett lenne, ez az kell, hogy viszont odaálljon az ablak elé az a szereplő, és akkor ott van egy jel, akkor persze oda fog menni a színész, és megmutatom, hogy figyelj, az az ötlet, hogy amikor te jössz, és ezt mondod, akkor a kamera ezt csinál, és hogyha te odaállsz abba a jelbe, amit most oda letettünk neked a földre, akkor ez egy ilyen gyönyörű sziluett, és hogy ez mennyire jó, és ez 99,9%-ban, sőt, az én személyes tapasztalatom alapján annyira boldogak ettől a színészek, hogy ekkor ezt ők értik, és akkor ebbe tudnak segíteni, és megértik, hogy ez miért jó, és akkor értik, hogy ez akkor ez milyen klassz, és akkor ennyi. És ez mindig szuper.
Erről eszembe jutott a Nestből az a tényleg ilyen bizsergetően így gyönyörű snit, amikor a Kerry Coon vezet, így a napsütés így jön szembe, majd oldalról van följövő, és akkor cigizik, és valahogy az, hogy olyan iszonyatosan jól néz ki az a beállítás, de közben meg valahogy így a karaktert is így viszi tovább, vagy így a cselekményt is viszi, tehát van cél, nem csak az, hogy most így mutassuk, hogy vezet, hanem hogy így tényleg egy ilyen 7 másodpercben ott halad tovább a film.
Iszonyatosan örülök, hogy ezt mondod, mert akkor úgy látszik, hogy te ezt tudod értékelni, ezt a fajta... Tehát, hogy ez nekem nagyon olyan jó, hogy ezt mondod, hogy ez neked tetszik, mert nekem is ezek a dolgok tetszenek. Ennek az egyszerűsége, megint csak eszköztelensége, hogy ott hogy tényleg az egy darab beállítás, egy fix kamera, és ez attól jó, mert az Mercury egy fantasztikus színész, és hogy pontosan érti ezt a pillanatot, és semmit nem csak cigizik, azt hiszem fog még egy kávésbögrét is, és megy egy úton, és jó helyen van a nap, és minden olyan, amilyennek lennie kell, és hogy nincs, és nem fordul a kamera, és nincs, nem lila, és nem izé, és így, és úgy, és nem tudom milyen, hanem, hogy ez tényleg ez ugyan fölve, mint hogyha bármikor a filmtörténet során ez lehetne ez a snit. Tehát, hogy ennél egyszerűbben ezt nem tudod megcsinálni.
Ennél a filmnél tökre éreztem azt, hogy csak akkor vesztek fel ugyanazon a helyszínen játszódó jelenetet máshogy, hogyha tényleg nagyon muszáj. Tehát például ott vannak azok a snitek a hálószobába, ami gyakorlatilag mindegyik ugyanaz, és hogy biztos vagyok benne, hogy 10-ből 9-en valamit variálni akartak volna ott, és akkor így megijedtek volna ettől. De szerintem ebben egy olyan merészség van, meg ilyen magabiztosság, hogy nem, mi ezt innen fogjuk föl, és aztán meghallottam, hogy ráadásul ezt egy nap vettétek föl, tehát akkor még aztán pláne mindenkinek beugrott van, hogy most nézzük emelről.
Szerintem ez a magabiztosság, ez egy megint egy olyan szó, ami kulcs szó, hogy a Seanban van, vagy akkor volt, vagy nem tudom, egy ilyen elképesztő bizonyosság, hogy ez, ennek milyennek kell lennie. És hogyha én bízom benne, már pedig bízom benne, akkor én ezzel tudok menni. És csak azért más, csak az, jó, akkor most tegyük föl, most innen a hónom alól vegyük föl, mert vagy a sarokból, vagy a lágy alól, vagy nem tudom, csak azért, mert hogy persze, lehet. Igen, tehát végülis az van, hogy a miért sokkal fontosabb, mint ahogy egy ponton túl egy filmkészítő életében. Tehát amikor így megtanulod így kvázi a filmkészítés alapjait, és már nem azon megy az, hogy úristen, hogy ez hogy lehet ezt megcsinálni, hanem azon, hogy oké, én tudom, hogy ezeket, tehát bárhogy fel tudom venni, mindegyiket tudom, hogy kell, de sokkal nagyobb hangsúly van azon, hogy jó, de miért ezt a döntést hozom, vagy miért ezt a megoldást választom. Szerintem ott kezd a filmkészítés minőségi becsapni, mert ez a legfontosabb kérdés, hogy miért. Miért így, miért úgy. És hogyha egy jelenet sor, vagy egy film nem igényli azt, hogy itt, nem tudom, virtuóz legyen a kamera, akkor és nem akarom megint a saját filmünket az Ozuhoz hasonlítani, nézd meg, tehát annál egyszerűbb, és hát mégis azokról a filmekről, tehát azt tanulod a filmiskolában, hogy mit csinált az Ozu. Letette 75 cm magasra a 40-es optikát, vagy az 50-es optikát, és felvette a jelenetet. És zseniális.
Nem tudom, hogy időrendben itt jön-e, de elkezdtetek dolgozni a Nemes Jeles László harmadik filmjén, aminek az Árva volt a címe, és akkor hónapokon átment a casting, mindenkit megnéztek, ez ráadásul pont így a Covid közepén volt, vagy hát akkor már volt a Covid. Más frontokon is zajlott az előkészület? Tehát te is már ott?
Persze, nagyon sok különböző fronton ment az előkészítés, és aztán ez az egész egyszer csak megállt különböző okok miatt, amit pontosan, őszintén, hogy nem tudok, hogy igazából mi történt. Az annyit tudok, hogy ugye ez egy magyar, 100%-ban magyar film szeretett volna lenni, és ennek volt egy költségvetése, és az a pénz, amit megkapott végül a film, azért az jócskán nem volt annyi, amennyit ez a film igényelt volna. És én úgy tudom, hogy ez volt a fő ok, ami miatt aztán ez a film nem tudott elkészülni, mert hogyha jól értem, akkor az történt, hogy egyszerűen nem, hogy az a különbség, az egy akkora érvelgás volt ennek a filmnek, egy olyan minőségbeli váltást, vagy nem is tudom, vagy olyan kompromisszum lett volna, amit László nem akart meghozni, de mondom, nem akarnék az ő nevében beszélni erről.
De ezt nem dobta be ő így megvitatásra, hogy ennyi pénz van, megcsináljuk ennyiből? Ki tudjuk hozni ennyiből?
Nem tudom, én erről nem beszélgettem vele, mert nem...
Mert például az például talán az egyik ember, aki nekezd be kéne dobni.
Igen, de hogy azt hiszem, hogy ez ennél egy nagyobb, nagyobb falat volt, tehát egy nagyobb szelet hiányzott, de nem, mondom nem.
Igen, azt mondjuk kb. A fele annyi
kabot. Hát igen, és akkor azért az egy, tehát most nem az a jó, akkor ne hozzál annyi lámpát, meg nem tudom, akkor nem legyen 10 optika, csak 8, vagy nem tudom, hanem azért ez egy jóval nagyobb lélegzetvétel dolog. Leginkább külön egy ilyen döntés, ez a forgatási napok számát érinti. Tehát nyilván úgy tudod egy filmet olcsósítani, nem úgy, hogyha két lámpával kevesebbet viszel, hanem hogyha azt mondod, hogy nem, 40 napig forgatsz, csak 20 napig forgatsz. De a minőség az ott csorbul.
Uh-huh. És akkor egyetértettél ezzel a döntéssel?
Nem kellett, hogy egyetértsek, vagy nem. Tehát, hogyha egy rendező úgy érzi, hogy nem adottak a körülmények, és csak egy olyan filmet tudna csinálni, ami nem éri el azt a minőségi szintet, amit ő hozni akar, és úgy dönt, hogy ez nem megvalósítható, akkor én ágálhatok. Teljesen mindegy. Tehát, hogy az én nekem nyilván támogatnom kell, és tehát, hogy nyilván nem jó nekem valamibe beletenni hónapokat, és aztán ezzel a ténnyel szembesülni, de hát ez nem, ezek a körülmények, és nem a Lászlónak a döntése.
És szerinted lesz ebből a filmből még valaha valami?
Ezt nem tudom. Uh-huh. Ezt nem tudom.
És mi lett volna képileg az árva?
Szép. Pontos, és hát olyan Lászlós, szerintem. Egy nagyon érdekes világ nyilván ez a sötét kommunizmus Magyarországon, Budapesten.
Ez az 50-es évek elején játszódott?
50-es évek, így van. Igen, tehát nyilván ez nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna. Egy mit tudom én, egy Eldorado, meg egy Megáll az idő, és akkor az árva ez hogy viszonyul ezekhez a filmekhez. Nagyon szomorú, hogy ez egyelőre nem készült el.
Az árván kívül volt-e a magyar film, amit megcsináltál volna? Ebben a Snapchat óta eltelt időszakban?
Hogy irigykedtem-e, hogy nem én voltam az operatőr, ezt kérdezed?
Hát akár, vagy pedig amit mondjuk amiatt nem tudtál megcsinálni, mert egy más filmet forgattál éppen.
Nem tudom.
Nem merült fel egy filmmel kapcsolatban se, hogy esetleg te?
A fölmerült az Eltörölni Frankottal, de azt nem tudtam, sajnos ilyen egyeztetés miatt. Más film most hirtelen nem jut az eszembe, de az lehet, hogy csak az ilyen...
Nekem azért ugrott be most és az lehet, hogy hülyeség, de hogy mint hogyha a Szász Jánosnak ami volt, az a Hunyadi volt? Emlékszel erre?
Volt valami... Az én nevem felmerült ott?
Lehet, hogy csak az én fejembe.
Ez szerintem csak a te fejedben. Hát ez vicces lenne. Nem, sajnos. Szász János sose hívott fel, hogy csináljuk meg a Hunyadit.
A magyar filmgyártás az vett egy fordulatot az utóbbi pár évben, úgy Andy Vajna halála után, és van ez, hogy ideológia alapon megy a filmek támogatása, és olyan rendezők, akik már bizonyítottak, nem kapnak lehetőséget, és akik kapnak, azok meg gyakran a tehetségtelenségüket bizonyítják. És most az inkubátor programot is felszámolták, ami az ilyen utolsó ilyen befogadó helye volt az értelmes projekteknek. Neked mi a véleményed erről?
Hogy tragikus. Tehát nem tudom, tényleg tragikus. Tehát, hogy virágozzék minden virág, de közben meg a kultúra nemzeti alap. Egyszerűen, hogy nem engedni embereket lehetőséghez, csak azért, mert ők nem tudom, egy rezsimnek a kiszolgálóit. Ez olyan fokú ostobaság, és olyan fokú rövidlátásról adta bizonyságot, hogy tényleg a súlyos 50-es évek jutnak az eszembe. Tehát, hogy alapvetően szerintem egy művész általában baloldali beállítottságú, rendelkezik egy bizonyos fajta szociális érzékenységgel, bele tudja magát helyezni más emberek bőrébe, és átérezni a problémáit, és megjeleníteni, hiszen ő egy olyan státuszban van, ahogy ezt megteheti, és ezzel föl tudja hívni olyan problémákra a figyelmet, amik aztán lehet, hogy emiatt, vagy idealizált esetben, de mondjuk emiatt több teret kapnak arra, hogy szó legyen róluk, hogy ezt letörölni a térképről, és egy ilyen rossz, ilyen történelemhamisításba, és egy ilyen gagyi fodros-bodrosba átmenni, tehát hogy ez kinek jó, Tehát ez fel nem tudom fogni.
És szerinted hova fog ez vezetni? Csak azért, mert mint hogyha még így nem akarnák az emberek ezt elfogadni, hanem hogy így felfogni, hogy most ez már így van, és hogy gyakorlatilag innentől, vagy már egy ideje értelmes film már csak véletlenül készülhet.
Igen. Hogy mi a kérdés?
Hogy hova fog ez vezetni?
Hát a totális érdektelenség, hát nyilván. Tehát majd elviszik az iskolákat a kötelező mozilátogatásra, majd meg lesznek a nézőszámok, de hát könyörgöm. Tehát, hogy kit érdekel ez? Mert hogyha ez nem minőségi, hogyha ez egy ilyen buta, ilyen köldöknézős ideológia mentén készülnek ezek a dolgok, és ezt most csak felteszem, de hogy azért ez eléggé sejthető, akkor azért ez nagyon, nagyon keveseket fog érdekelni. Tehát egyszerűen nem lesz ezeknek a filmnek is súlya. Tehát egyszerűen jó, majd igen, levetíti a tévé ezerszer, majd berángatjuk az iskolásokat, és megnézetjük vele a nem tudom milyen filmeket, de hát ez kit fog érdekelni? 10 év múlva ezek a filmek, ezek 5 év múlva, 2 év múlva. Tehát, hogy kit fog ez érdekelni?
És te mivel tudod bíztatni a kollégákat, akik mondjuk így a kétségbeesés állapotában vannak?
Nem tudom. Azt mondtam. De hát, és akkor beszélhetünk nagyon sok más szakmáról, hogy mivel tudom bíztatni a tanárokat. Tehát érted? Tehát, hogy meg az orvosokat. Meg az egyetemistákat. Tényleg. Tehát, hogy lassan tényleg azon, hogy most nem tudom, politikai műsorba akarunk átmenni, de tényleg azon, hogy hova mész, hova jelentkezel Magyarországon egyetemre. Tehát, hogy generációk, most már nem tudom, hányadik generáció húz el.
Lászlóba tartjátok a kapcsolatot továbbra is?
Persze. Hol szorosabban, hol lazábban, de abszolút.
És arról van szó, hogy ő magával fog-e tudni vinni téged az angol nyelvű filmjeibe is, hogyha lesz olyan?
Hát abszolút van szó róla. Remélem. Igen, remélem, hogy egy rendező megmondhatja, hogy ki legyen az operatőre, és remélem, hogy majd megint rám gondol. Persze.
És akkor megértenéd, hogy ha nem vinne?
Hát, figyelj, ez sose könnyű. Sose könnyű. Tehát láttam ilyet közelről többet, meg tapasztaltam is ilyet magam is. Ez nagyon nehéz mindig. Hát nyilván majd az adott szituáció eldönteti, hogy mennyire fog ez megviselni, vagy nem.
De valahol érthető is lenne, nem? Tehát hogy az, hogy már, mint hogyha neki most egy ilyen rebootnak kellene következnie. Uh-huh.
És hát most hogy... ezt hagyd ne támogassam, így még elméletben se, jó? Tehát, hogy maradjunk ebben. Hát majd persze, mert meglátjuk, hogy mi történik.
Van egy operatőrnél olyan, hogy alkotói válság?
Lehet. Figyelj, nem tudom, tehát más, meg én más nevében nehezen tudok beszélni. Az biztos, hogy nekem az nagyon fontos, hogy olyan dolgokba vegyek részt, amit fontosnak tartok. Mármint, hogy elkészüljön. Tehát egy olyan film, amit én is szeretnék megnézni, amit fontosnak tartok, hogy létezzen. Tehát a megélhetési filmezés az nagyon nehéz szerintem. Tehát abba valóban meg bele lehet fásulni. Tehát hogyha mondjuk nekem most a 7. évadát kéne forgatnom 300 napig a X sorozatnak egy Z-kategóriás rendezővel, csak azért, hogy nem tudom, be tudjam fizetni a számláimat, abba szerintem nagyon is bele lehet fásulni. Tehát akkor tényleg ez átfordul egy ilyen gyár, és akkor jó, akkor csináljuk. És az nem jó, mert akkor ott tényleg kiveszik a lényeg belőle. Én most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel ott csinálok reklámokat, ezért a reklámokból tudok élni, és nem vagyok rákényszerítve arra, hogy olyan filmet kelljen elvállalnom, amiben nem hiszek. Ez nem volt mindig így, ezért aztán csináltam is olyan filmet, ami egyértelműen azért kellett megcsináljuk, mert pénzt kellett keressek. 2 ilyet csináltam. Remélem, hogy ez egyértelműen látszik, hogy az melyik a kettő, és hogy ez miért volt, és
igen, mikor. Ezt mondtad a Roger Deakins podcastban, és akkor így megnéztem az IMDb oldalat, és látszott.
Igen, hát ez kiugrott. Nem életlen. Igen, hát ez ilyen, de az ember meg szeretné, hogy ez, hogy ez ne így legyen. Azok iszonyatosan rossz élmények voltak, de tényleg pokoli. És nekem valahogy kell az. Tehát megmondom, mások vagyunk operatőrök, nekem iszonyatosan szüksége van arra, hogy higgyek valamiben, amit csinálok, mert különben nem tudom, ilyen fásult leszek, és nem tudom, nem tudom élvezni ezt az egészet, pedig tud ez nagyon-nagyon élvezetes lenni, annak ellenére, hogy iszonyatosan megterhelő minden szempontból.
Én inkább úgy képzeltem volna egy alkotói válságot nálad, hogy mondjuk így odamész reggel a forratásra, és így belenézel a hogy hívják, a nézőkébe, és így nem tetszik semmi. Ami...
Ja, értelek.
Ez is unalmas ez a kép, most akkor kicsit, nem.
Az unalmas, na igen, akkor most megint valami fontos, tehát az unalmas nem biztos, hogy rossz. Az baj, hogyha nem találja meg az ember a jó képet, és az a jó kép, ami mindegy, hogy milyen jó kép, mindegy, de hogy a jót kell megtenni. Az, hogy unalmas, ami nem feltétlenül rossz, hogy olyan lesz-e majd, hogy nem találom meg azt a képet. Na, akkor erre eszembe jut az, hogy a Sonnal beszélgettünk a NEST után nagyon-nagyon hosszan arról, hogy mikor voltunk, tehát ugye mivel nem volt snitlista, hogy mikor voltunk azokban a helyzetekben, amikor bizonytalanok voltunk. És tökéletes, ezt ő mondta ki, hogy mindig az, hogyha a jelenet nem jó a papíron, vagy nem elég jó, akkor elbizonytalanodsz, hogy kell fölvenni. Hogyha a jelenet jó, akkor nincs kérdés. És ez iszonyatosan érdekes, hogy tényleg így van. Tehát, hogyha a kérdésedre próbáljak válaszolni, hogyha majd nem talál meg a jó képet, akkor most már ezt tudom, hogy akkor ezt a jelenet szar, és akkor az írót és a rendezőt kell hibáztatni, és nem az én alkotói válságomat. De persze viccelek, de hogy igen, tehát egy jó jelenet az általában megmutatja, hogy honnan kell fölvenni.
Ez a legutóbbi film, amit a Sean Durkinnel forgattál, a
The Iron Claw.
Ez egy ilyen pankrációs sztori, egy klán, von Erich nevű pankrációs klán, ilyen férfiak, akik már az apa is, és a fia is, fiúk is pankrációval foglalkoztak. Amikor egy ilyen film jön, ahol feltetően sok ilyen ringben történő verekedést kell fölvenni, akkor te erre hogyan készülsz rá? Tehát, hogy nyilván lehetne elővenni a Dühöngő Bikát újra, meg megnézni a Rockikat, meg megnézni a Pankrátort.
Igen?
és hogy arról mesélj el, hogy neked a fejedben így vannak boxos snittek, meg pankrátoros snittek, tehát hogy ahogy te látsz, vagy ahogy te szeretnél megmutatni egy ilyen verekedést, az úgy elraktározódik az idők során, vagy ezeket mindig akkor kell kitalálni?
Ez érdekes. Nagyon érdekeseket tudsz Feri kérdezni. Nincsenek ilyen elraktározás, hogy ezt a snittet én valahol majd szeretném megcsinálni.
Egy western film sincs a fejedben?
Hogy majd én ezt hogy szeretném megcsinálni? Nem. De lehet, hogy ez egy baj különben, hogy nincs nekem egy ilyen könyvtár, ami ilyen vizuális gegekből, amit majd mindig el tudok sütögetni, hogyha... De közben meg, nem tudom, én egyszerűen úgy működöm, hogy nekem így bele, mint egy ilyen parazita, nekem így bele kell a rendező fejébe, meg a lelkébe így másszak, minél több csápon keresztül, mint egy ilyen szörny, és akkor abból tudok építkezni. Hogy én nem jövök egy ilyen izé, hogy nyilván vannak ötleteim, de hogy nekem az muszáj, hogy azok a rendezői, tehát meg kell, ha értsem, hogy mit akar a rendező, és én abbra tudok építeni, szerintem különben talán jól, tehát hogy meg tudom érteni, hogy tehát addig szekálom a rendezőt, ameddig hajlandó belemenni a mélyébe, hogy mi is motoszkál az ő fejében, mert hogy ez nehéz ám. De mindig szekálom őket, szegényeket, és akkor egy idő után elhangzik egy-két olyan kulcsszó, vagy egy-két olyan mondat, vagy egy-két olyan referencia, nem tudom mi, amire így rá tudok cuppanni, és akkor azt mondom, hogy figyelj, akkor mi lenne, hogy ez és ez és ez és ez és ez. És akkor ennek lehet, hogy a nagy része hülyeség, de lehet, hogy van egy olyan, amire azt lehet mondani, hogy na ez viszont tökéletesen stimmel. Úgyhogy én így szoktam gondolkozni, és nem annyira használok amúgy referenciákat, tehát nem annyira szeretem azt, hogy így akkor összerakok egy ilyen lookbookot, vagy összeszedek fotókat, mert hogy igen, az a fotó az ami, és akkor lehet abból inspirálni, meg lehet azt mondani, igen, milyen jók a színei, vagy milyen jó kompozíció, hogy milyen érdekesen láttatja, amit lát, de én ezt nem akarom lemásolni, hanem azt meg akarom érteni, és akkor azt így, aztán azt tovább fejleszteni, de nem, ez a referenciákból való építkezés, az valahogy nem annyira fekszik. Nekem mondom, lehet, hogy ez baj, de hogy én nem tudok így gondolkodni.
És a Sean Durkin mi érdekelte ebbe a Pankrátor sztoriban?
Amikor a Sean először említette, hogy akkor van ez a film, hogy ez egy ilyen pankrátorokról, azt hittem, hogy viccel. Tehát így visszakérdeztem, hogy mi? Hogy wrestling film? Hogy igen. És akkor kiderült, hogy hát ez is totál önéletrajz, abból a szempontból, hogy neki ez gyerekkorában, ez volt a minden. Tehát, hogy valamiért, hát ez nyilván ez egy generációs dolog, meg egy, hát ahhoz, hogy ő amerikai, vagy Amerikában nőtt föl, hogy ez neki egy ilyen iszonyatosan fontos, ilyen ős, ahogy nekünk, mit tudom én, a népmesék, hogy a jó legyőzi a rosszat, és hogy ezt újra és újra megélni, és akkor ezek a karakterek. Tehát tényleg ez egy ilyen, én semmit nem tudtam erről, az ég egyet a világon. De ahogy így kezdtünk erről beszélgetni, meg utána mentünk, meg néztem, nem tudom, hogy ez egy ilyen, tényleg olyan, mint egy ilyen népmes, hogy van a nagy, rossz, nem tudom, fekete ruhás, és van a jó, szőke, kék ruhás, és akkor ez jól, már azt hiszed, hogy akkor a gonosz legyőzi a jót, de akkor hirtelen a jó fölé kerekedik, és akkor diadalmaskodik. És hogy ezt így megélik gyerekek, meg a gyereklelkű felnőttek, és akkor ezt jól látni. És hát ez egy színház, ez tényleg egy ilyen, tehát ez különben nagyon bájos, tehát van egy nagyon sötét oldal ennek, tehát hogy mint egy ilyen utazó cirkusz, tehát hogy belegondolsz, hogy nyilván ott is vannak olyan sztorik, amik azért nagyon kemények, de közben az egésznek van egy ilyen bája, hogy ezt hogy fogják meg a közönséget, és hogy tekerik, és hogy reagálnak a közönségre. Tehát hogy iszonyú érdekes, hogy persze csomó minden előre ki van ezekbe találva, de hogy reagálnak a közönségre, hogy mit tudom én, van egy közönség, aki valamire nagyon reagál, akkor azt fogják erősíteni, és iszonyatosan figyelnek, és hogy ez egy ilyen eltira érdekes, nem is tudom, hogy mire hasonlít, mert ez, ugye a színész egy előadáson nyilván nem a közönség reakcióival megy, hanem ott van egy rendezői koncepció, de ezek a küzdelmek, ezek meg tényleg az volt a lényeg, hogy minél nagyobb hatást váltsanak, és akkor olyan dolgokat engedtek meg maguknak, amit ezek tudod, kiugrálnak az ilyen kívülre, és akkor föllökik a bírói azt, tehát ez elkezdődött, és hogy meddig lehet ezt fokozni. Állati érdekes világ, de már elfelejtettem, hogy mit kérdeztél, bocsánat.
Hogy miért érdekelte ez őt?
Szerintem ez egy ilyen vissza, tehát hogy ahogy a Nestben nem tudom, hogy emlékszel, van ott egy darab picis nét, hogy a kisfiú ilyen kis bábukkal játszik. Nem tudom, hogy megvan-e Alkonyban, ott van egy ilyen kis híd, és ott játszik két. Na, hogy ez? Az a következő film. Mert hogy ez a kisfiú, ez a Sean.
A színészek hiúsága szokott neked gondot okozni?
Eddig még nem volt semmilyen direkt konfliktusom senkivel. Tehát, hogy nem volt, hogy nagyon a fény, akkor én nem megyek a kamera elé. Azt tudom, hogy a Keri nagyon-nagyon boldog volt, én ezt utána is mondta, hogy jaj, hogy én még nem voltam ilyen szép filmben, vagy valamilyen iszonyú kedveset mondott. Én nagyon bírom a színészeket, az igazság. Nagyon-nagyon azt fontos, hogy ők jól legyenek, mert akkor tudnak úgy dolgozni, hogy aztán ez így maradandó legyen. Úgyhogy én nekem iszonyatosan fontos az, hogy egyrészt, hogy a stábom, az én közvetlen embereim, tehát a kamera körüli emberek, a világosítók, a grip, minden, hogy mindig szoktam nekik mondani, hogy figyeljetek, hogy mi csöndben vagyunk, és nincs egy hangos szó, és nincs egy ízé, és hogyha azt látod, hogy próba van, akkor kimész. Tehát, hogy ez, nekem ez iszonyú fontos, hogy egy olyan közeget teremtsünk, hogy ők tudják a dolgokat csinálni. Szerintem ők ezt érzik, szerintem ezért hálásak, és akkor, hogyha viszont kérnem kell valamit, akkor egyrészt ugye egyrészt én mindig bevonom őket, tehát nem azon, hogy oda megyek, és mondom, hogy már pedig ez van, hanem próbálom elmagyarázni mindig, hogy figyelj, az van, hogy itt ez a, hát ez a, mondjuk ez a sziluettes példa is ugyanez, hogy hogyha ők értik, hogy mi a szándék, akkor tökre mennek vele, és tökre boldogok, hogy akkor valami olyan történik, ami túlmutat, ami mondjuk segíti őket. Tehát például tökre volt olyan is, hogy ez pont a NES-ben, hogy mondtam a kérdőnek, hogy figyelj, innen jön a fény, és hogyha akarod, hogy lássuk az arcodat, hogy olvassuk az arcodat, akkor így állj, de ha el akarsz bújni, akkor meg el tudsz. És akkor ez iszonyatosan tetszett neki, hogy fú, akkor ezzel tud játszani jeleten belül, hogy mikor van az, hogy odafordul, és akkor hirtelen kinyílik, és mi van, akkor elfordul, és akkor el tud tűnni. És egy állati erős eszköz az ő kezében. És hogy ezek ilyen iszonyatosan jó kis dolgok, de hogy...
Akkor mi nem futottál bele olyan színészbe, aki mondjuk visszanézi akár a felvételt, és mondja, úristen, hát hogy nézek ki, ezt ne így.
Ilyen, hála a Jóistennek nem volt még.
Pedig a NES-be a Carrie-t valóban nagyon szépre fényképezett, de azért a Jude Law az nem a legideálisabb szöveget. Hát rögtön az első snit, amikor azt mondom, akkor látszódik először, amikor egy oldalról van, és amikor telefonál, az jutott eszembe most, meg van egy olyan, amikor ilyen nagyon közel mész így az arcához.
Az nagyon hamar, igen. Hát figyelj, a Jude nem mondta, hogy ezzel baj lenne, annak mindegyiknek oka van, hogy ez miért olyan, és szerintem értette, hogy nem az a lényeg, hogy őt szép. Amúgy szerintem iszonyú szép, de hogy, mármint a Jude Law, de hogy tehát nem az volt a célunk, hogy ne legyen szép, hanem az volt a célunk, hogy azok a pillanatok, azok a képek, inkább azt mondom, hogy azok a képek, azok hordozzanak jelentéssel. Ott ugye az, amit most említettél, az a közel, amikor nagyon közel van hozzá a kamera, ugye akkor születik meg a döntés, hogy akkor innen menekülni kell kvázi. És ott nem mond semmit, és nem tudod, hogy ott mi történik, de azt érzed, hogy itt valami történik attól, hogy nem úgy látod a Jude-ot, mint amúgy látod a filmben. Talán ez a filmkészítés, hogy egy kép elmesél valamit, amit nem szöveggel mesélsz el. Csak mondjuk elképzelek ennek egy extrém ellenpéldáját, hogyha van egy, nem tudom, haldokló jelenet, és akkor ott neki nagyon szépnek kell lennie, vagy mit tudom, hogy az olyan, igen, az egy más világ, és nem tudom, hogy igen, megúsznám ezeket a helyzeteket, amikor ott beauty lightingot kell majd csinálni a haldoklóról.
Említettem már a reklámokat, hogy azokat töretlenül csinálod, hogy ebbe változott valamit így a viszonyod a reklámokhoz? Vagy ez mindig is az volt, hogy az a pénzkereset, azt úgy kell csinálni, ahogy kérik, nem sok időt veszel, jól fizet, ki lehet próbálni új technikákat, és akkor ennyi.
Hát nagyon kevés olyan szituációban voltam reklámfilmkészítés közben, ahol volt valamifajta idézőjelben, tehát alkotói szabadság, tehát hogy annyira megvannak ezek kötve, és annyira tényleg van egy nem tudom hány tagú brigád, aki majd ezt eldönti, hogy akkor az jó-e, vagy minek, milyennek kell lennie, hogy nagyon, eleinte nagyon sokat küzdöttem ez ellen, hogy értem, hogy ti ezt szeretnétek, de hogy ez mennyivel jobb snit, vagy mennyivel jobb jelenet, vagy nem tudom, és hogy ezt rájöttem, hogy ez egy teljes szélmalomharc, úgyhogy most inkább azokat a lehetőséget keresem, amikor olyan emberekkel lehet dolgozni, akik ezt valahogy jól kezelik, nem mindig sikerül különben. Hogy mondjam, filmalkotó, vagy egy filmkészítői szempontból kevés ilyen igazán jó tapasztalatom van, de nem is ezt keresem reklámban tényleg. Ott tényleg ez egy sokkal, vagy hát ha azt mondjam, hogy egy teljesen, vagy 100%-ban ilyen alkalmazott műfaj, és ott tényleg azon, hogy ezt kérik, akkor ezt kell hozni, és hogy nyilván bele kerülhet valami kevés abból, ami én vagyok, de hogy ezért ott nem ez a fő cél, és ez rendben van, ezt el kell fogadni.
De az érdekes, hogy a reklámot sokkal jobban beveszi a gyomrod, mint egy kevéssé értékesnek ígérkező filmet.
Egyértelműen így van.
Ez mi miatt van?
Mert ez egy őszinte dolog szerintem, tehát hogy egy reklám az egy őszinte dolog, a reklám az mindenki, aki oda megy, az tudja, hogy most itt el kell adni ezt a pohár vizet, vagy el kell adni, és itt van egy nem tudom, 30 ember dolgozott azon, hogy mik ezek a képek, hogy akarja, mit akarnak látni, hogy akarják látni, nyilván lehet véleményem, nyilván lehet ötletem, nyilván nem tudom mi, de ez egy teljes mértékben alkalmazott műfaj. És akkor, hogyha így megyünk oda, hogy ezt mindenki ezzel tisztában van, akkor nem csalódunk, akkor nem áltatjuk magunkat, hogy itt önmegvalósítunk, vagy valami, ez nem művészet, vagy nem találom a jó szavakat, de hogyha egy filmet csinálok, akkor meg abszolút megvan az igényem, hogy át teljes alkotói szabadságot követelek meg, tehát én nem akarom, hogy beleszóljon senki abba, hogy miért úgy csinálom a dolgokat, a rendezőn kívül persze. Tehát, hogy ott én nem akarom, hogy oda jöjjön a bárki, és azt mondja, hogy figyelj, az ott nem lehetne, hogy, és nem, mert ez azért van úgy, mert egyrészt ez a szabadságot, ezt mindenképpen igénylem, másrészt pedig megint csak, hogy hinni akarok benne. Egy autóreklámban nem feltétlenül kell hinni, hanem meg kell csinálni a lehető legprofibban, és a lehető legjobban, és a lehető legszebben, és a lehető legigényesebben, de nem kell benne hinni. Az ami. Egy narratív dologban, ami egy történet mesél el, én meg szeretnék hinni. Tehát, hogy szeretném azt gondolni, hogy ez fontos, szeretném azt gondolni, hogy ez nem tudom. Igen, ennyi.
Paul Mescal nagyon szépeket mondott a Saul fiáról. Azt magától látta, vagy miattad nézte meg?
Ezt nem tudom.
Te javasoltad neki, vagy ajánlottad neki?
Én nem. Azt tudom, hogy a Nestet látta ő is, és a Szörső is, mielőtt elkezdtük, ez most a Fó című filmről fogunk beszélgetni, amit Ausztráliában csináltam. Én nem mondtam a Polnak, hogy nézze meg a Sault, megnézte magától kedvesen.
Te hogy szoktad bemutatni magadat, hogyha olyan emberre találkozol, aki nem ismer? Tehát, hogy így az első dolog, amit elmondasz, hogy volt
hogy
ez
bemegyek egy boltba, hogy jó napot, én vagyok a Saul operatőre, kérek egy kiló kenyeret, mire gondolsz?
Nem, hát egy olyan ember, akivel dolgozni fogsz együtt, és akkor így az első bemutatkozás, tehát, hogy akkor azt mondod el, hogy vagy mit mondasz el?
Semmit, a nevemet. Vagy egy ilyen külföldi esített verzióját, mert ezt, hogy Mátyás, ezt úgy sem tudja senki kiejteni, úgyhogy valami azért ilyen németes, angolos verziót szoktam mondani, hogy ez...
Az hogy hangzik?
Nem tudom, mindig más, hogy...
Matthias?
Bárhogy, igen. De hogy nem szóval, hogy mire gondolsz, hogy egy rendezővel találkozom, hogy elmondom el magamról, hogy...
Inkább most így a színészre gondoltam, tehát mondjuk, amikor először találkoztál a Paul Mescal, akkor mondtad neki, hogy volt ez a Son of Soul.
Nem, hát vagy tudja, vagy nem, de ez mindegy is. A mi szempontunkban mindegy is, hogy addig én mit csináltam. Az a lényeg, hogy ha elkezdünk dolgozni, hogy akkor én elnyerjem a bizalmát nagyon hamar, az első snitt előtt, hogy amikor nekem majd kéréseim lesznek hozzá, akkor azt ő értse. De ennyi. Nem kell nekem, most fú, nézd meg, milyen sok díjat kapott a Saul, akkor majd én milyen ügyes leszek, nem?
Itt a Sóril a telefonomon meg lehet.
Igen, látod,
és
tudok közelit is csinálni, meg látod Totált is, sőt, autót is fényképeztem meg.
Ez a Fó című film, amiről beszélünk, amit Ausztráliában forgattál, nem lehet róla sokat tudni, csak azt, hogy posztapokaliptikus, és hogy talán szárazság van?
Ez egy regény, tehát akár el is olvashatod. És egy hihetetlenül furcsa filmet csináltunk, meg mindig próbálom megérteni, hogy mit is tettünk. Ez egy olyan sci-fi, amiben gyakorlatilag, mit tudom én, 100 perc, nem tudom hány perc lett a végén, mondjuk van benne, nem tudom, 2 perc sci-fi, és amúgy 2 ember egy házban. Egy állati érdekes...
De bocs, akkor még kellett Ausztráliába menni ehhez?
Azért mentünk Ausztráliába, mert a Garth Davis, aki ezt a filmet rendezte, ő ausztrál. Amúgy a könyv, ha jól tudom, az Amerikában játszódik, sőt, biztosan Amerikában játszódik, és kellett egy ilyen nagyon, tényleg egy kvázi ilyen posztapokaliptikus száraz táj, és ott Melbourne-höz közel másfél órára van egy ilyen... Volt egy kis folyócska, amit egyszer csak kitalálták, hogy azt feldúzzasztják, és elárasztottak vele egy ilyen fás, erdős lapályt, és akkor ezek a fák meghaltak, és aztán rájöttek, hogy ez egy hülyeség volt, és akkor leengedték ezt az egészet, így, hogy képzelj el egy ilyen sok-sok-sok-sok-sok négyzetkilométernyi ilyen halott fákkal egy lapályt, ami teljesen fura, tényleg egy ilyen őrületesen fura hely, és ennek a közepére felépítettünk egy házat. Különben a Patrice Vermette, aki a Dünnének volt a díszlettervező, ő tervezte ezt a házat, egészen fantasztikus, tehát olyan díszlet, hogy a 10 ujjamat megnyeltem utána, és ezt felépítettük ennek a pusztának a közepén, vagy ennek a ilyen halott erdőnek a közepén, és aztán felépítettük egy műteremben a felső szintjét, és akkor ezen a két helyen forgattunk szinte végig.
És akkor hol laktatok?
Egy szállodában, körülbelül egy órára ettől a helytől. És akkor minden nap mentünk oda a kiszáradt, leengedett, valaható, most már milyen furcsa. Most én kvázi egy ilyen természetvédelmi terület, nagyon sok kenguru van benne, és mindig kellett figyelni, hogy ne ugráljanak bele a képbe, mert hogy ez Amerika, és ott nincs kenguru.
És te Magyarországon élsz?
Én Magyarországon élek, és külföldön dolgozom. Már lassan az van, hogy körülbelül kétharmadát az évnek nem vagyok itthon.
De a család meg itt van?
A család itt járnak a gyerekeim iskolába, és nagyon sokat jönnek velem. Tehát ők voltak Ausztriában is, meg Amerikában is tavaly.
És ők mit tudnak csinálni? Be tudnak segíteni?
Ja, nem. Ők...
Tehát akkor ők ugye ilyen turistáskodnak?
Hát igen, így próbáljuk mindig. Na, ez iszonyatosan nehéz különben, nyilván nem panaszkodnék most semmi miatt, de azért ez nagyon nehéz, amikor ugye elmegyek 3,5-4 hónapra, hogy akkor ezt hogy találjuk ki, hogy a gyerekeknek is jó legyen, feleségemnek is ne legyen, iszonyú nehéz. Én is túléljem ezt a 4 hónapot, ez iszonyatosan nehéz, és akkor mindig megnézzük az adott a körülményeket és a lehetőségeinket, és próbáljuk a legjobb döntést meghozni. De mivel, hogy én nem csináltam még olyan filmet, ami elég hosszú lenne ahhoz, hogy érdemes legyen nekik az elejétől kiköltözni, ezért mindig egy ilyen furcsa, ilyen hibrid megoldást találtunk még mindig a legjobbnak, de ez mindig az adott dolog fogja majd meghatározni.
De akkor gondolom ez is így eléggé hozzáad ahhoz, hogy tényleg csak azt vállald el, amit nagyon szeretsz.
Igen, igen, pontosan. Ez pontosan így van. Csak erre példa, hogy nyilván amikor a Fó és a Sonnal a film az ugyanabban az évben volt, és iszonyatosan nehéz volt az Ausztráliát túlvészelni, mármint hogy ezt a, nem az Ausztráliát, de hogy ezt a nagyon hosszan nem itthon levést, de és amikor kiderült, hogy a Sean filmje is tud forogni abban az évben, akkor azért nagyon kevés olyan dolog van, ami miatt azt mondtam, hogy akkor még abban az évben, még egy ekkora volumenű dolog miatt nem vagyok itthon.
Azt hol forgattátok?
Azt kérlek szépen Baton Rouge nevű, hát csodálatosnak nem nevezett louisianai városban, ami másfél órára van New Orleans-től, és gyakorlatilag semmi nincs ott, semmi, csak olcsó Amerikához képest.
Volt ez egy-két hónapja, hogy kiraktál egy ilyen csapót, amin a Alfonso Cuarón alatt szerepelt a neved operatőként, ez a Disclaimer című Apple TV sorozat, amiben beugrottál kvázi. Ez hogyan történt?
Úgy, hogy ez ügynököm felhívott, hogy az Emmanuel Lubecki, aki ennek a főoperatőre volt, keres valakit, aki így olyan jelenet darabokat, meg jeleneteket fel tud venni, amit ők már nem bírnak megcsinálni, nem akarnak, tehát amit el tudnak engedni. Hihetetlen módon túllépték a megengedett forgatási napok számát és a költségvetést és mindent, és kellett neki valaki, és nagyon-nagyon sok különböző emberrel próbálkoztak. Mindenféle kisebb és nagyobb nevű operatőrökről tudok, akik ott voltak, és akkor velem is bepróbálkoztak, és akkor kimentem, és iszonyatosan nehéz ezt így megérteni. Én nem csináltam még ilyet nagyon, hogy így másnak, sőt talán hát főiskolás éveim alatt nyilván, de hogy azóta nem nagyon.
Meg a Johanna.
Igen, de az is más volt, mert ott az volt, hogy, hogy ott valamit be kellett, tehát valamihez hozzá kellett kapcsolják, de akkor már saját, tehát akkor már a magam ura voltam. Itt meg nem, tehát ezért itt az volt, hogy itt a Lubecki, a csívó, ugye úgy becézik, ő hihetetlenül rajta tartja azért mindenen a kezét, és ott nem nagyon van olyan, hogy ő ne okézzon le valamit. Tehát hogyha tehát nincs olyan, tehát ő azt mondja valamire, hogy nem, akkor az nem. És akkor nekem volt egy ilyen tehát egy hihetetlen, gigantikus gépezet, tehát hogy egy hatalmas táb, hatalmas díszletek, hatalmas minden, hatalmas. Így odaértem az első nap, senkit nem ismerek, és akkor egyetem megérteni, hogy akkor ez hogy fog működni. És akkor leültem, volt egy asszisztens, és akkor mondta, hogy jó, ezeket és ezeket, ezeket és snitteket kéne fölvenni. Oké. De meg kellene nézzem, hogy jelenet többi része, hogy volt, és jó, hát, de hát, hogy ezt nem kaphatok én hozzáférés, csak úgy a muszterekhez, de mondom, hogy könyörgöm, mert anélkül, hogy tehát, hogyha nem értem, hogy jelenet többi része, hogy volt fel, akkor ez nem fog működni. Akkor ezen elment egy nap, hogy akkor nekem lehet-e hozzáférés, akkor jó, akkor lett, akkor meg tudtam nézni, oké, akkor most már értem, jó, akkor mit tudom, bevilágítottam egy mit tudom én, közelített, nem tudom miről, és akkor felvettük, nem tudom, tízszer, mit tudom én, hogy valaki letesz egy pohár vizet az asztalra, mondjuk. Jó, de hogy akkor csináljuk a következőt. Hát, ezt jó, el kéne hagynia, de jó, de hát az Alfonso valami mást forgat, akkor most hagyjuk már azzal, hogy... De mindegy, ennek az egésznek a izét ki kellett találni.
Tehát el kell küldeni előre, tehát nem igen, az volt, hogy megcsináltad, és akkor utána megnézte, hanem hogy még akkor, közben.
Hogy átállhatunk-e a következőre. És közben akkor ennek van egy vágója, aki szintén, ő nagyon sokat tud az egészről, hogy pontosan mit is szeretnénk. És ugye hogy ez az egészet nekem egyetem felfogni, hogy akkor kihez tudok fordulni, mikor tudok fordulni, mikor tudom azt mondani, hogy jó, akkor ez már elég, akkor ez már... Mindegy, ezek... És akkor ebből csináltam első körben egy hónapot, és akkor itt amilyen felvettünk egy... Valaki lerakja a borrat az asztalra, és akkor mondták, hogy akik már régen ott voltak, hogy hát ez nem úgy van, hogy akkor majd ez jó, hanem akkor majd jövünk vissza holnap. És akkor elküldték ezt a sütet, és akkor az Alfonso nagyon boldog volt, hogy jaj, de szép. És akkor mindenki, ilyen még sose volt, hogy nem dobta vissza. És akkor úgy valahogy elkezdődött egy ilyen jó hangulat, hogy akkor hogyha ezeket megcsináljuk, akkor ezek általában így mindenki nagyon boldog volt. És akkor ez így ment egy darabig, és akkor egyszer csak jött valaki, hogy jó, akkor most menjek, mert föl kell vegyek a két Blanchettel egy jelenetet, és akkor álltam, hogy mi van? Én most itt ezt a poharat kell, hogy fölvegyem. Nem, akkor én most menjek át a másik műterembe, és akkor bedobtak így az oroszlánok közé, tehát az nagyon durva volt.
Két Blanchett emlékezett rád a saulos időkből?
Na, ez vicces. Meg mindig megkérdezed a fő kérdést. Akkor igen, el kell mesélni, hogy akkor volt az, hogy akkor az első adó alkalom, amikor hirtelen a main unitot kellett forgassam, akkor mondta az Alfonso, hogy igen, két, hogy akkor szeretnék bemutatni neked valakit. És akkor ránéztem, rám nézett, és mondtam, hogy mi ismerjük egymást, mert hogy te voltál az, aki felolvastad a nominációját a Saul fiának, és rám nézett. Oda jött, így átkarolt az egész tábelet, és mondta, hogy that was such a beautiful film. És mindenki így állt, és nézett, hogy mitől elget engem a kérdéset. Iszonyatosan édes, és szuper cukinő, és hát egy olyan fantasztikus színésznő, hogy tényleg mindenki tátott szájjal áll, és nézi, hogy mi is történik. Úgyhogy hát volt ez a szerencsés üze, hogy akkor ő...
A stáb szemében kicsit növekedtél.
Hát, hogy nem az volt, hogy nekem, hanem hogy volt egy ilyen jó pedigrém, vagy nem is tudom én, hogy akkor ő már tudta, hogy ki vagyok, úgyhogy szuper volt.
És ez miért vállaltad el?
Hát, hogyha az embernek azt mondják, hogy a Cuarón és a Lubecki azt mondja, gondolja, hogy akkor ez jó lesz, akkor rengeteget tanultam belőle. Tehát ez egy ilyen igazi kis iparos munka volt, azzal megfűszerezve, hogy nekem meg kellett értenem, hogy ők mit is akarnak valójában, és tudom, hogy milyen operatőrök voltak ott, akiknek ez nem sikerült. Tehát nagyon komoly operatőrök is csinálták ezt hosszabb, rövidebb ideig, akiknek egy idő után mondták, hogy nagyon szép, amit csinált, de köszönik, de nem ez kell. Úgyhogy valószínűleg az volt a jó, hogy így megtudtam, tehát magamével tudtam tenni, amit ők szeretnének. Nem akartam megvalósítani, hanem pontosan megértettem, hogy mit is szeretnének, és akkor ezt tudtam abban a minőségben hozni, amit ők elvártak.
De eleinte azért gondolkodtál ezen, hogy vagy amikor tudod, mondták, hogy nem nézheted meg a musztereket, vagy hogy így, úristen, mit csinálok én, hol vagyok?
Persze, ez egy nagyon más pozíció, mint egy filmnek az operatőrenek lenni, de nagyon-nagyon tanulságos volt, és hát elképesztő volt látni. Tehát az az érdekes, hogy operatőrként te nagyon kevés más operatőrt látsz dolgozni. Tehát nagyon ritka az, hogy meglátogatjuk egymást, vagy tehát, hogy ez nem annyira van. Úgyhogy nekem ez iszonyatosan érdekes volt.
De utána látod a Lubeckit forgatni?
Persze. Tehát akkor, amikor csak lehetett, mindig mentem át is nézelőttem, hogy van, meg hát megörököltem díszletet, meg hát iszonyatosan sokat dumáltam vele, hogy akkor azok a jeleneteket, amit én csináltam, hogy hozzáforgattam már felvett jelenetekhez. Tehát, hogy nekem állatira kellett az, hogy tehát mit tudom én, ő fölvett valamit műteremben, és akkor én nekem ahhoz kellett passzolnom külsőben. Tehát ez ugye normális esetben, hogy fordítva szokott lenni, hogy felveszel valamit, hogy mit tudom én, hol a nap, és akkor ahhoz képest világítasz egy műteremben, de most ez így megfordult azért, mert már akkor a színész nem ért rá. Úgyhogy nekem az volt, hogy ki kellett találnom, hogy hogy tudok ehhez passzolni. Tehát, hogy iszonyú érdekes, és nagyon tanulságos dolog volt. Ez kicsit ilyen film school. Megint, hogy nyilván, hogyha én vagyok egy dolognak az operatőr, akkor nem ilyen jellegű problémákkal kell szembesüljek, de például, ha majd leszek az ő helyzetében, akkor sokkal jobban fogom tudni mondani annak, aki esetleg az nekem kell majd fölvegyen snitteket, hogy mi az, ami, vagy hogy, tehát hogy mit és hogy tudok elvárni.
Én azt látom rajtad, hogy neked tök nagy örömet okoz az, hogyha nem azt mondom, hogy lenyűgöznöd a rendezőt, de hogy megvan elégedve a rendező veled, tehát hogy azt meg tudod csinálni, ami az ő fejében van.
Hát ez a feladatom, kizárólag. Tehát, hogy visszamenni arra a sok kérdéssel ezelőtti kérdésedre, hogy nekem vannak ilyen snittek a fejemben, amit így el akarok duraktatni különböző helyeken. Nem, tehát ez szerintem egy operatőrnek tényleg az a dolga, hogy így kiszipolyozza a létező információkat, és az elképzeléseket, és a vágyakat, és az ilyen megfoghatatlan képzeteket, ami egy rendező fejében van, egy adott filmmel, vagy jelenettel, vagy bármivel kapcsolatban. Kicsit én hiszek abban, hogy kicsit így kényszeríteni kell, vagy így forszírozni, hogy akkor ő ezt jobban meg tudja fogalmazni magának, mert azt különben őt is fogja segíteni abban, hogy majd amikor ott állunk, hogy akkor ezt jobban tudja verbalizálni, és jobban tudja mindenkinek ezt jobban meg tudja fogalmazni, az mindenkinek segítség, és hogyha ezt ki tudod belőle nyerni, akkor ezzel tudsz építkezni, és akkor tudod szolgálni az ő vízióját tulajdonképpen, és hogyha ezt jól tudod tenni, akkor ő boldog lesz, és akkor, hogy jó film lesz, azt nem tudom, de olyan film lesz, amit ő akar. És hát, hogyha én nekem azt a filmet kell csinálnom, amit ő akar, mert hogyha én nem azt a filmet csinálom, az biztos, hogy nem lesz egy jó dolog. Mert akkor folyamatos konfliktusban van az, amit én csinálok, mint amit ő akar, és az nem egy jó világ.
És hogy bírtad a karanténos időszakokat?
Nagyon sokat futattam. Kitaláltam, amikor bejelentették a karantént március 15-én, azt hiszem, akkor így beugrott, hogy soha vissza nem térő alkalom, hogy most de tudom futni a maratont, és akkor egyből jelentkeztem a budapesti félmaraton és a budapesti maraton, amit nem lehetett tudni, hogy megtartják-e, de minden esetre neveztem, és elkezdtem egy maraton felkészítő programot, és felefutottam, és fantasztikus volt. Amúgy nekünk nagyon jó volt itt sokat együtt lenni. Ez egy olyan időszak volt, hogy végre nagyon sok időt tudtunk együtt tölteni, és nem éreztem azt, hogy úristen, nekem dolgoznom kell, és nem volt bennem ez a íze, mert tudtam, hogy nincs mit dolgozni. És vicces módon volt egy iszonyatosan jó dolog. Megtaláltak egy reklámmal, aminél az volt az ötlet, ez a legnagyobb lockdown idején, az volt az ötlet, amit szerintem egészen zseniális, hogy kitalálták, hogy úgy csinálnak meg egy reklámfilmet, hogy fölkérnek olyan operatőröket, akiknek van saját gyereke, és minden operatőr a saját gyerekével kellett egy kis jelentet fölvegyen. Ez egy effektív, egy mosópor reklám volt, egy ilyen világkampány. Egy ausztrál lány rendezte, és úgy rendezte, hogy elmondta hosszasan, hogy ő mit szeretne, de nem volt az, hogy felvétel közben ő beleszólt volna. Úgyhogy fölvettem én ezt a jelenetet a gyerekeimmel, és elküldtük neki, és akkor mondta, ú, nagyon jó, és akkor azt kéne még csináljak ilyet, meg olyat, meg amolyat, másnap, és akkor megint forgattunk, megint elküldtem neki, és akkor mondta, jaj, nagyon szuper, és akkor nem tudom, mi lenne, hogyha, és akkor mit tudom, öt délutánt forgattam így a gyerekeimmel, iszonyatosan élveztük, nem voltunk a Balatonon, szuper volt, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon klassz, ilyen családi építő élmény volt.
Te különben szoktál így magadnak fotózgatni, vagy videózni? Mert mintha az Instádon nem lenne egyetlen ilyen saját fotó sem.
Nem, nekem ez... Próbáltam most a fó alatt fényképezni, volt velem ott egy fényképező, de annyira iszonyatosan nehéz. Ez egy más, hogy mondjam, más jelenlétet igényel. Tehát az, hogy most csinálgatok ilyen fotókat, lehet, de hogy vagy forgatok, vagy fotózom, kicsit ezt érzem, és amúgy meg, tehát hogy most már nem nagyon van az, hogy így elmegyek, sőt, tehát egyáltalán nincs, hogy elmegyek, hogy fényképezni elmegyek, az nincs. A telefonommal szoktam a gyerekeimet.
Mert régen elmentél fényképezni?
Hát amikor én készültem a főiskolai felvételire, akkor persze, tehát akkor én jártam a várost, és iszonyatos mennyiségben fényképeztem, és szembesültem a fényképészek magányával, ami egy nagyon nehéz dolog. Van, aki ezt nagyon szereti, van, aki kevésbé. Ez egy nagyon jó dolog, de most már nekem ez nagyon, tehát nagyon leváltam erről, ez már másfajta jelenlét, másfajta gondolkodásmód, minden más, úgyhogy nem annyira van ez már jelen az életemben, sajnos.
De azért otthon, vagy a családot azért fotózgatod? Na,
telefonommal. De hogy nincs az, hogy akkor most fényképezek. Mert akkor az ilyen munkává válik, olyan hogy egy át kell kapcsoljak, és ha otthon vagyok, és a gyerekeimmel vagyok, akkor meg nem akarok dolgozni, akkor meg velük akarok lenni, úgyhogy ez így kikopott. Sokszor így eszembe jött, hogy hiányzik, ott annak a szuper fényképezőim, és nem olyan használom őket, és olyan rossz. És amikor kezembe veszem, akkor mindig érzem, ú, de milyen jó lenne, és aztán valahogy sose. Majd lehet, hogy visszatér ez a dolog, nagyon vágyom rá, hogy visszatérjem.
Ha tetszett ez az adás, akkor támogass kérlek a Filmklub Podcastot a Patreonon, patreon.com/filmklubpodcast címen tudod beállítani, hogy havi hány dollárt tudsz erre szánni. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki már most támogatja a műsort, és előre köszönöm mindenkinek, aki ezután fogja.